Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm Önöket! Amint ez a bevezetőben is elhangzott, az eukarisztikus csodák sorozat első adását hallják. Barta Kálmán a nevem, és egy percet szánnék arra, hogy bemutatkozzam. 65 éves vagyok, egy 38 éves gyönyörű kisnagylány Eszter és egy igen okos 40 éves nagyfiú Dávid édesapja. Ez a sorozat konkrétan az eukarisztikus csodákról szól, de mivel a Mária Rádiót bárki hallhatja és hallgathatja, úgy gondolom, a bevezetőben illenék néhány szót ejtenünk általánosságban a csodákról. Az interneten azt találjuk, hogy a csoda olyan esemény, amit nem tartunk lehetségesnek ismereteink fényében. A konkrét megvalósulást tekintve sokféleség jellemzi a csodát, csoda egy gyógyíthatatlan betegségből való hirtelen felgyógyulás, egy halott feltámadása, vagy reménytelen helyzetből való megmenekülés. A modern kor legismertebb és legszélesebb körben dokumentált csodája Fatimében történt 1917. október 13-án. Legalább 30 ezer szemtanúja volt, de az is kiolvasható a korabeli hírekből, hogy akár 70 ezer ember is jelen lehetett, és a sajtó részletesen beszámolt róla. Ez az esemény a napcsoda néven került be történelmünkbe, és azért volt több tízezres a szemtanúk száma, mert a szűzanyának egy előre bejelentett megjelenése alkalmával történt. Maga a napcsoda konkrétan úgy történt, hogy fényes nappal a nap egy ezüst koronghoz vált hasonlatossá, bárki belenézhetett, szabad szemmel nem vakította el, majd elkezdett a tengelye körül forogni, mint egy tűzkerék, és végül lezuhant a föld felé. A szemtanúk, a sajtó munkatársai ugyanazt látták, az esemény leírása minden korabeli újságban lényegében azonos módon történt. Magyarázat egy van rá, az, hogy csoda történt. 13 évvel később a Római Katolikus Egyház is kiadott egy hivatalos állásfoglalást, amiben nem tér ki a részletekre, de azt elismeri, hogy csoda történt. És most nyugodtan fel lehet hördülni, hogy mire kellett 13 év az egyháznak, hogy hivatalosan is elismerje a modern kor legjobban dokumentált csodáját. Én nem hördülök fel. Nekem ez nagyon jól esik, és mély nyugalommal és bizalommal tölt el. 40 éve természettudománnyal foglalkozom, jobbára biológiával, immunológiával, de ehhez bizony elég stabil alapok szükségesek a kémia és valamilyen szinten még a fizika területéről is. A gondolkodásomat is alapvetően ez határozza meg. Az a nyugodt, türelmes, egyértelműen tudományos és igényes alaposság, ahogyan a Római Katolikus Egyház kezeli és tárgyalja a csodákat, az én számomra bizony egyáltalán nem felháborító, sokkal inkább imponáló és megnyugtató. Az a régóta tisztában vagyok, hogy a mi kultúránk, az egész civilizációnk annak minden emberséges eredményével a kereszténységnek köszönheti a létezését. Platonról és Arisztotelészről a szobraikon kívül semmit nem tudnánk, ha bencés szerzetesek áldozatos, alázatos munkával nem másolták volna le a műveiket. Nem ismernénk Homéroszt, semmit nem tudnánk az Odüsszeiáról, az Iliászról, nem lenne alapja a kultúránknak. Mindent, ami a jelenlegi civilizációnkban a mindennapi életet segítő érték, a kereszténység hozott létre. Az iskolákat, a kórházakat, míg az első szakszervezetet is, ha jól emlékszem, egy olasz pap hozta létre munkás fiatalok, gyerekek védelmében. Természetesen nem szakszervezetnek hívták, de a működésében az első munkások érdekeit védő szervezet volt. Most már nagyon ideje, hogy rátérjünk a tényleges témánkra, az eukarisztikus csodákra, és az időrendi sorrendet is követve, először arról a csodáról szeretnék beszámolni, ami a legmélyebb hatással volt rám, és ráadásul a katolikus egyház első és legnagyobb eukarisztikus csodája. Néhány éve egy ferences szerzetes barátommal, Asztrik atyával beszélgettem, és a beszélgetés végén azt mondta, nézz utána a lanciánói csodának. Az a szakmádba vág, az nagyon érdekes lesz. Utána néztem. A lanciánói csoda több mint 1200 évvel ezelőtt, körülbelül 750-ben történt. Az évszám pontosan ma már nem állapítható meg. Egy fiatal pap misézett a lanciánói Szent Legonziánó templomban, és gyötrő kétség szállta meg, hogy vajon a fehér ostya, melyet a kezében tart, valóban az Istenember testévé változott-e, és a kehelyben lévő bor valóban Krisztus vérévé változott-e. Egyszerre forróság öntött el, és megrendülten szemlélte, ahogy az aranytálcán a hófehér szentostya piros lett és felduzzadt, vérző húsdarabbá vált, a kehelyben a bor vérré vált, a frissen kiömlött vér pezsgésével. Sírva térdre borult, Szent Tamás apostol szavait suttogva, én Uram, én Istenem. Az egész teste megremegett, nem volt ereje folytatni, befejezni a misét. A patinát, az aranytálcát, a csodás testtel és a kelyhet, a drága vérrel a Szent Ferenc templomban azóta is őrzik. 1713-ban a csodás testet az aranytálcáról áthelyezték egy erre a célra készült ezüst oltári szentségtartóba, a vért pedig áttöltették egy kristály kehelybe. A vér megolvadt, 5 vérrögben alvadt meg. 1574-ben kezdődtek az egyházi vizsgálatok, és 1970-71-ben és 1981-ben már a modern tudomány eszközeivel szakértők is elkezdték vizsgálni a csodát. Miközben a csoda dokumentációit átvizsgáltam, rájöttem, hogy miért mondta Asztrik atya, hogy én ezt majd nagyon érdekesnek találom. Az első munkahelyem, ahol már kutatással is foglalkoztam, az Országos Hematológiai, Immunológiai és Vértranszfúziós Intézet volt. Itt természetesen vérrel dolgoztam. Az úgynevezett stabil vérkészítmények előállítása, megtisztítása volt a feladatom. Tisztában vagyok azzal, hogy néz ki a friss emberi vér kromatogramja, immunelektroforetikus vizsgálatának a képe, ma is el tudnék végezni egy vércsoport meghatározást, tehát jó néhány a vér vizsgálatával kapcsolatos adat, ami messze nem az általános műveltség része, természetesen és könnyen értelmezhető a számomra, mert évtizedekig dolgoztam vele. Ezeken túlmenően nagyon érdekes, hogy a Világ Egészségügyi Szervezet, a WHO is foglalkozott a csodával. A WHO szakértői is megvizsgálták a vért és a húst. Ennek azért van számomra különös jelentősége, mert egészen a közelmúltig én is dolgoztam a WHO-nak, dolgoztam együtt a szakértőikkel, és kivétel nélkül mindegyik kitűnő szakember volt a maga szakmájában. Néhányukkal a mai napig tartom a kapcsolatot, és megírtam nekik, hogy ezt a csodát ők is vizsgálták. A válaszból kiderült, hogy a kollégám személyesen ellenőrizte a WHO-nál elérhető adatokat, és én nem tudtam jól, nem mintát vettek, és azt vitték Genfbe, a WHO központjába, hanem a szakértők utaztak Lanciánóba, ők vettek mintát, és Olaszországban a Szienai Egyetemen végezték el a vizsgálatokat. A vizsgálat eredménye az, hogy a hús élő emberi szív része, a vér szintén élő emberből vett friss vér. Ezért tekintjük a lanciánói csodát folyamatos csodának, ami azt jelenti, hogy a csoda nem ért véget 1200 évvel ezelőtt, amikor megtörtént, hanem azóta is folyamatosan tart, hiszen maguk a vizsgálatok is több évig tartottak, és élő emberből frissen vett minták tartósítószer nélkül napokig sem maradnak változatlanul friss állapotban, nemhogy évekig, ez nem lehetséges. Ez csoda. Szívemet melengető érzés az is, hogy ezzel a csodával Isten nem csak a biológusokról, orvosokról, hanem a fizikusokról és matematikusokról is gondoskodik. Mit értek ez alatt? A vér megalvadt, mint ahogy minden tartósítószer nélkül és véralvadás gátlószer nélkül frissen levett vér megalvad. Ami különös, hogy nem egy darabban alvadt meg, hanem öt különböző formájú és alakú vérrögben. Ez azért különös, mert egy darabban kellett volna megalvadnia. Ez minden esetben így történik, ha a vért egy edényben tartják. De ez csak különös. Az érthetetlen, megmagyarázhatatlan és nyilvánvalóan a fizikusoknak szóló üzenet az, hogy bármelyik vérrög tömegét megmérik, az 16,505 ezred gram. Mondjuk egyszerűbben 16,5 gram. 5 darab van belőlük. Tehát egyszerűsítve, még tovább egyszerűsítve 16 gramra, 5x 10 az 50, 5x 6 az 30, 50 meg 30 az 80, tehát az 5 vérrögöt együtt lemérve a józan ész, a fizika és a matematika szabályai szerint az várható, hogy az együttes tömegük legalább 80 gram legyen. A valóság azonban az, hogy együtt mérve mind az 5 vérrögöt a mérleg ugyanúgy 16,5 grammot mutat, mintha külön-külön bármelyiket lemérnénk. A WHO szakértői közölték az eredményeket, és végül megjegyezték, hogy nem tudnak magyarázatot adni a jelenségre. Ez tisztességes szakmai hozzáállás, nem is az ő dolguk, hogy magyarázatot adjanak a megmagyarázhatatlanra. A WHO szakértő kollégámmal történt levélváltásnak számomra azért van különös jelentősége, mert előző évben együtt dolgoztunk Indiában. Hazaúton, a repülőtéren, a hosszú várakozás közben a vallásokról is beszélgettünk, és ő közölte, hogy egyik vallásnak sincs tudományos alapja, és nincs olyan vallás, amelyiknek bármely állítása tudományosan igazolható lenne. Akkor én már tudtam, hogy hazaérve azonnal elküldöm neki a Lanciánói csoda leírását, amit ő a munkahelyén, a WHO központjában is tud ellenőrizni. Meglepett az alaposság, ahogyan utána nézett, és elszomorított a következtetése. A levele végén ugyanis annyit írt, hogy annyira túlterheltek munkával, hogy ma már biztosan nem lenne ideje a WHO-nak arra, hogy ilyen csodákat vizsgáljon. Ez olyan szomorúan megmosolyogtató. Többen a szomorúság, mint a mosoly. Egy kitűnő szakember és jó ember ennyire nem akar szembenézni azzal, hogy az élete alapjai homokra épültek. Lélektanilag persze nagyon is érthető, fájdalmas lehet szembenézni azzal, hogy egész eddigi életem során tévedtem. Ami a lényeget illeti, tévúton jártam. És most már értem azt is, hogy az egyház látszólag miért nem tulajdonít olyan nagy jelentőséget a csodáknak. Most már értem, hogy bármennyire nyilvánvaló és a modern tudomány eszközeivel és bármikor újra ellenőrizhető folyamatos csoda sem ébreszti fel azt, aki nem akar felébredni, és akinek a Szentlélek nem adja meg a kegyelmet, hogy felébredjen. Egy német filozófus szerint a vallásosság, a hit olyan, mint a zenei hallás, vagy van, vagy nincs. Akinek van füle rá, annak számára természetes, ott nem kell semmit magyarázni. Akinek meg nincs füle rá, az értetlenül nézi azokat az embereket, akik átszellemült arccal, behunyt szemmel élveznek egy komoly zenei tételt, és talán azt is gondolja közben, hogy szegény buták erre vesztegetik az idejüket, pedig mennyi más értelmes dolgot is csinálhatnának közben, mert nem érti, hogy mi történik bennük, mi történik velük. Mit tehetünk? Higgyünk. Higgyük el, hogy Isten nem véletlenül nekünk magyaroknak adta Kodály Zoltánt, akinek a módszerével a világ minden földrészén tanítanak gyerekeket zenére, aki a földön bárhol be tudta bizonyítani, hogy a zenei hallás nem véletlen adomány, hanem tanulható és tanítható. Tehát higgyünk, és tanítsuk a gyerekeket. Mit tehetek én? Azt, aminek értelme van, legjobb tudásom, legjobb képességeim szerint magamat az észszerűség határaim belül nem kímélve tegyem a jót, úgy, mintha rajtam múlna az eredménye. De hogy az eredménye mi lesz, az nem rám tartozik. Az nem az én hatásköröm, az Isten kompetenciája. Hogy mi lesz az eredménye, mikor lesz eredménye egyáltalán, az már nem az én gondom. Azt majd Isten eldönti. Köszönöm, hogy meghallgattak. Isten áldja Önöket.
Az Oltári Szentség csodái. Az Erdélyi Mária Rádió műsorát hallották.